Hát kívánok mindenkinek szép szombatot. Sajnos nem vagyok hozzászokva ennyi ember előtt beszélni, de szerettük volna megnézni, hogy itt Magyarországon hogyan működik az adventista egyház. A másik ok, ami véget ütünk, az a Levandula Fesztivál. Szeretnék itt jobban megismerni a környéket. Amit mondani tudok a kassai gyülekezetről, két részre van osztva.
Kétszáz
tagja van a gyülekezetnek Kassán. Két részre osztva, egyikben 100, másikban 150 tag. Első gyülekezet az a 20. század elején képződött. A épület, ahol a gyülekezet van, az a pap testvérektől akik már sajnos nincsenek köztünk. A cím az Tajoszkeho 8-as. Nem is róla fordítani. Tajoszke az egy név. Ahova mindenki szívesen meg van hívva, úgyhogy nem volna rossz, hogyha a itteni gyülekezet képezne egy ilyen kirándulást, és eljön oda Kassára. A másik gyülekezet 91-ben képződött. Egy Mavrakos testvér Amerikából volt evangelizálni Kassán, és 91-ben, és akkor képződött a második gyülekezet. Akkor nagyon sokan megkeresztelkedtek. Igaz, hogy nem maradt mindenki a vallásban, de nagyon sokan megmaradtak. Akik. Ez a másik gyülekezet az a fő utcán van, ahol az egész Kassát lehet látni évben. Popovics Oliver a plévános lelkészünk. És a Lacik ketten vannak, mert mégis nagyobb a gyülekezet. A feleségem szintén, amikor Mavrakos volt Kassán, akkor keresztelkedett. Én még nem vagyok megkeresztelkedve, de feleségem ajánlotta, hogy nem probléma itt a Balatonban megkeresztelkedni. Jó, Miska Popovics. De csak mostan csak 22 fokos a Balaton, úgyhogy... Nem tudom még mit mondanék a kassai gyülekezetről, hogyha volna valami kérdésük, akkor szívesen válaszolok. Kassa elég nagy város, tehát cirka 300 ezer ember él egy városban, úgyhogy, de annyiból jó, Kassa, az lényegében Kassa egy régi magyar királyváros, és sajnos én nem tudok olyan sokat a Kassa történelméről, amit bánok, de hát időm van. Tehát meg kell tanulnom ezt is. Szívesen várunk mindenkit, aki meglátogatja Kassát, és akkor találkozunk Kassán.
Köszönjük szépen, és küldjük üdvözletünket az ottani gyógyszer.
Köszönjük átfedni.
nagyon különleges, amikor a kicsi gyermekek beszélgetnek, énekelnek, vagy imádkoznak. Ez történt nem régen, amikor a kis Júli unokánk, mert közben, az ima közben ők is bemondanak valamit, hogy hát köszönjük, hogy lehetünk a Balatonon, vagy játszótéren, vagy különböző élményeket elmondanak. És azt imádkozta, hogy azt nem köszönjük meg, hogy apának fáj a hasa. Sérműtét előtt van a Laci. És úgy gondoltam, hogy lehet, hogy én is most ilyet akarok mondani, hogy Barbie, nagyon örülünk, hogy megismertünk, és hétről hétre találkozhattunk, beszélhettünk, sétáltunk, és hát nagyon örülünk, hogy az orvosi egyetemen tovább tudsz tanulni, de sajnos Pécsen van, és sajnáljuk a távolságot, vagy sajnáljuk azt, hogy nem tudunk majd úgy találkozni. Úgyhogy kívánunk minden elképzett jót. Pál apostolnak sok üzenete van, sok kifejezése, ami érvényes ma is, hogy mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, és mindenért hálát adjatok.
Elmegyek, de itt leszek, hisz lélekben nincs határ, az ember akárhol is jár. Egy testben vagyunk, Jézus a Krisztusunk. A boldogság szigete vagytok nekem, hol a szerető Isten van jelen. Maradjatok is Krisztusban, szeressetek akárhogyan. A lélek gyümölcse érik itt, és engem az Úr szava vitt. Hozzátok, és most Pécsre, fáj, de tudom, nincs vége. Megmutattátok Jézus jellemét, szemetekben láthattam az ő szemét. És ahogy összegyűltünk ketten-hárman, áldást kértünk imádságban, mert Isten itt van velünk, hát akkor kitörféljünk. Szeretteim, szeressük egymást. Nagyon tetszik ez a mondás. Hisz a szeretet nem tesz rosszat, az csak jó gyümölcsöt hozhat.
Szeretett testvéreim az Úr Jézusban, nagyon nagy öröm számomra, hogy ezen a szombaton, éppen ezen a szombaton itt lehetek veletek. Annyi érzelem van most a levegőben, annyi szeretet, hogy nagyon egyszerű lesz prédikálni. Kicsit az idő eltelt, ezért a gyerek történetet majd a következő alkalomra tartogatjuk, de szeretnék néhány információt én is mondani abban a sorrendben, ahogy elhangzottak. Hogyha megnézitek a negyedévi beosztást, akkor azt lehet látni, hogy egy furcsa nevű, illetve egy ismeretlen nevű személy fog szolgálni Nemesvámoson a harmadik szombaton. Találjátok, hogy ki az, vagy tudja valaki, hogy ki az, elhangzott itt a neve. Popovics Olivér, a Kassai gyülekezetnek a lelkészét hívtam meg néhány héttel vagy hónappal ezelőtt a Kárpát-medencei lelkész találkozón, és pont azt kértem tőle, hogy mivel tele van tapasztalatokkal, és a Kassai gyülekezet rendkívül nagy missziót folytat, hogy legyen szíves, jöjjön el, és mondja el, és segítsen nekünk abban, hogy a tűz, ami bennünk ég, még nagyobb lánggal éghessen, vagy hogyha pedig pislákor, akkor újra lángra lobbanhasson. Úgyhogy aki szeretné a Kassai gyülekezet lelkipásztorával találkozni, és ezeket az élményeket meghallgatni, ezek az élmények főképpen délután fognak elhangozni, szeretettel várjuk akkor Nemesvámosra a testvéreket ezen az alkalommal. És nekem ez a tervem egyébként, hogy több ilyen külföldi testvért hívjak meg. A beosztásban azt is láthatjátok, hogy a nyári szünet miatt nem feltétlen ugyanaz lesz a beosztás, mint ami eddig volt. Én is kevesebbet tudok jönni szombaton, de aki szeretne velem találkozni péntek este, ezért jóval többször osztottam be magam ide Balatonfüredre, úgyhogy igazából többször jövök, mint máskor. Szeretném elmondani azt, hogy nagyon megérintett Barbie-nak a verse. Én igazából csak Facebookon találkoztam Barbie-val, néhány hete vagyunk ismerősök, és szerettem volna már nagyon rég találkozni vele, mert egy közös ismerősünk van, aki szeretett volna összeismertetni. Ez nem sikerült eddig, mert mindig valahogyan elkerültük egymást, de mondtam, hogy akkor most találkozzunk, és nagyon örülök, Barbi, hogy végül is akkor el tudtál jönni, és hát annak meg különösen, hogy ezt a verset adtad nekünk. Szerintem ez így az önbizalmunkat, az önértékelésünket Istenbe vetett hitünket nagyon megerősítette. Köszönjük szépen neked, és én is innen kívánok nagyon sok áldást a szolgálatodhoz, mert azért az orvosi munka az elsősorban szolgálat, és te egy ilyen személy vagy, akit fogod Isten szolgálni ebben a munkakörben. És még egyetlen egy dolgot engedjetek meg, testvérek, hogyha bementek ide ebben az oldalsó helyiségbe, akkor azt láthatjátok, hogy tele van gyerek dolgokkal, és büszkén szeretném elmondani nektek, hogy annak ellenére, hogy a gyülekezetünkben nincs igazán külön helye, a gyermekeknek nem lett kialakítva, most ezt a kis sarkot nekik adtuk, és az itt található eszközöket, amik itt a sarokban voltak, megfelelő helyekre tudtuk tenni. Például szeretném elmondani a gyülekezetnek egyik nagy kincsét, Hunegár testvérnek az asztalát, Csizmadia Róbert testvér az uniónak a titkára, főtitkára kérte, egy múzeumot fognak berendezni, és ebben a helyiségben fogják kiállítani ezt a nagyszerű darabot. Hunegár testvérről azt hiszem nem kell sok mindent mondani, ezzel járta az országot, és itt írta a prédikációt, tehát nagyszerű tárgyról van szó. Ehhez kapcsolódik az, hogy a gyerkőceink, akik egyre többen vannak, hány gyerek is van most például jelen? Föl a kezekkel, gyerekek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 gyerek. Ahol 10 gyerek, ott azért is számoltam, igen. Körülbelül 10 gyerek, és őket még nem is számoltam, akik itt oldalt vannak. 10 gyerek, azt tudjátok, mit jelent? Az, hogy él a gyülekezet. Él a gyülekezet. A jövőnek a letéteményesei a gyermekek. Jó, ti is itt vagytok, na, ti is nagyon fontosak vagytok nekünk, fiatalok. Annál is inkább, mivel szeretném bejelenteni, hogy szeptember 29-én keresztség lesz a nemesvámosi gyülekezetben. Jelenleg 2 biztos fiatal fog keresztelkedni a gyülekezetből, de az is lehet, hogy ez a szám változni fog fölfelé. Tehát egyszerre kihívás a gyülekezet számára, és nagy öröm is a gyermekeink. Kihívás azért, illetve öröm azért, mert hát látjuk az arcukat, és ezt a sok örömet, ami rajtuk van, és a szülők is szeretettel jönnek a gyülekezetbe. Meg azért, illetve kihívás azért, mert azért ők nem tudnak végigülni egy órát. Nem tudnak. A mai gyerekek már ilyenek, menjetek el iskolába, kérdezzétek meg a tanárokat, a mai gyerekek már nem tudnak úgy végigülni egy órát. Aki meg tud, az jól szocializálódott az Isten tiszteletekhez. És éppen ezért a gyerkőcök járogatnak, és ezért a szülőkkel megegyeztünk abban, hogy a hátsó fertályban hozzám, nekem balra az utolsó részében a gyülekezetnek, ott vannak a szülők, és ott vannak a gyerekek is. Kivéve azok a gyerekek, akik tudnak egy órán keresztül ülni, őket pedig ki fogjuk tüntetni minden egyes szombat istentiszteletnek a végére. Alapból egy gyerektől ezt nem várjuk el, úgyhogy köszönjük a szülőknek is a rugalmasságát, köszönjük, Andi, a munkátokat, hogy kialakítottatok ezt a sarkot, és tesztek a gyülekezetért, hogy a gyülekezetnek tényleg legyen jövője. Hát elég sok mondani valóm volt, és tele van a szívem örömmel, hogy láthatlak titeket, a mosolygó arcotokat, és bízom benne, hogy a Jóisten nagyon sok csodát tett értetek az elmúlt héten, és tele vagytok mondani valóval, ami az Úrnak a munkáját illeti. Én is tele vagyok mondani valóval, és valószínűleg az idő nagyon kevés lesz ahhoz, hogy elmondjam, próbálom majd visszafogni magamat. De szeretném azzal elkezdeni, hogy nem tudom, hogy gyerekek emlékeztek-e Androklészre, a rabszolgára, akiről egy történetet mondtam itt nektek. Ő neki volt egy barátja. Ki volt a barátja Androklész rabszolgának? Na? Gyerekek nem tudják, felnőttek tudják ezt, ismerik-e, vagy emlékeznek erre a történetre? Egy oroszlán volt! Köszönjük szépen, ki mondta. Ott hátulról kaptuk a választ. Hát az oroszlán az nem barát szokott lenni, nem, gyerekek? Hanem az oroszlán az inkább olyan valami, amitől félnek az emberek, nem? A Biblia ír is egy olyan, egy oroszlánról, ugye ott, amikor erről ezt a történetet elmondtam nektek, akkor elmondtam a végén, hogy a Biblia ismer egy oroszlánt, akiről így ír a Jelenések könyve 5. fejezet 5. verse, hogy ne sírj, mondja a gyerekeknek, ne sírj, biztos szoktatok sírni gyerekek, íme győzött az oroszlán, a júdabeli oroszlán. Ki ez az oroszlán? Jaj, a gyerekeket kérdeztem, nem a felnőtteket. Tehát az Úr Jézus ez az oroszlán. Úgyhogy képzeljétek el magatok előtt, hogyha esetleg egyedül vagytok otthon, vagy anya épp nincs ott, vagy nagyon sötét van, akkor ott van egy oroszlán mellettetek mindig, és ez az oroszlán győzött, és nem enged bántani titeket. De, és itt szeretném teljesen komolyra fordítani a szót. A Biblia azt mondja, hogy van egy másik oroszlán is, akitől bizony félni kell. Vagy legalábbis a Biblia azt írja, hogy ez az oroszlán úgy viselkedik, mint akitől félelembe esnek az emberek, mint akitől rettegni fognak az emberek. Azt mondja Péter apostol első levele az 5. fejezet 7. és 8. versében, és én szándékosan szeretném a 7. kezdeni, mert általában a 8. szoktuk olvasni. Azt írja Péter, minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Szép ez az üzenet, egy egész életen el tud kísérni ez az üzenet. Bármi történik is velünk, Istennek gondja van ránk. És ezt mondja a 8. versben, így folytatja, józanok legyetek azzal együtt, hogy a gondotokat őre elvetettétek, és ő neki gondja van rátok, azzal együtt józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító, oroszlán szerte jár keresve, kit nyeljen el. Milyen kép tárul elénk, ahogyan ezt elolvastuk? Olvastunk egy Judá törzséből való oroszlánról, és egy öldöklő oroszlánról. Mit csinál ez a két oroszlán? Szerintem ők harcolnak. Nem? Ez a két oroszlán harcol egymással. De mit mond a Jelenések könyve? Itt az 5. fejezet, 5. versében. Hogy melyik győz? Tessék! Melyik oroszlán győz? Az, aki szerte jár, hogy keresve, hogy kit tépjen szét? Éreztétek már úgy azt, hogy szét akar tépni az életéteket? Én nagyon sokszor éreztem azt, hogy különböző körülmények az életemben, amit el tudnék itt mondani, de nagyon hosszú. Mindannyiunknak vannak mélypontjai, mindannyiunknak vannak elképesztően elkeseredett időszakai. És tudom végignézve a sorokon, hogy el tudjátok mondani, hogy nektek mikor volt, amikor az oroszlán, ez a másik, ez a kegyetlen oroszlán szét akar tépni. De nem engedte az Isten, nem? Ott volt veled. Végig. Végig ott volt veled. És amikor visszanéztél az útra, akkor láttad meg, hogy amikor a legnehezebbek voltak, volt a helyzet, az Isten akkor volt a legközelebb hozzád. Most szeretnék egy nagyon valós történetet elmondani nektek. Van egy személy, aki elhatározta, hogy szövetséget akar kötni Krisztussal. Az életét hozzá akarja kötni. Az ő élete egész korán az életének egy bizonyos pontján megszólította őt Isten. És ő elhatározta azt, hogy Istennel szeretné együtt élni az életét. Isten akarata szerint szeretné berendezni az életét. Aztán jött egy élethelyzet, amikor az ordító oroszlán szét akarta tépni őt. És szét akarta tépni az Istennel való kapcsolatát is. Meghalt a fia. Egy felnőtt fia volt neki. És ekkor ő azt mondta magában, hogy nagyon szerette, egy nagyon szeretett teljes ember egyébként. Azt mondta, hogy ha ilyen az Isten, akkor inkább nem szolgálja őt. És agykontrollozni kezdett, és ezotéria felé fordult. És mindenféle olyan dolgot kezdett el csinálni, ami megrontotta a kapcsolatát Istennel. És ahogy mondtam nektek, elhatározta most az életének egy új szakaszában, újra ráeszmélt Isten szeretetére és jóságára, és elhatározta, hogy szövetséget köt Istennel. De ő neki volt egy másik szövetsége is. Azt mondta ennek a ordító oroszlánnak, akit sátánnak is nevez a Biblia, ördögnek, abban a mélypontjában, hogy ő innentől kezdve nem ismeri az Istent, hanem csak és kizárólag neki fog szolgálni. Szövetséget kötött a gonosszal. És tudjátok, hogy minden egyes keresztség, minden egyes szövetségkötés az Istennel való kapcsolatunknak ez a végérvényes kifejezése azzal jár, hogy előtte azt a szövetséget, ami a másik hatalomhoz kötötte, azt fel kell mondani. És úgy alakult, hogy egyedül kellett mennem erre a szolgálatra, erre a szabadító szolgálatra. Nem voltam egyedül, mert balatonfüredi imakörnek a tagjai imádkoztak. És még néhányan imádkoztak a körzetből ezen az alkalommal. Végig az úton, ezen a hosszú úton, ahol mentem, azt vártam, hogy mikor fog oldalról becsapódni egy kocsi, hogy megakadályozzon benne, hogy ez a hölgy megszabadulhasson gonosznak a munkája alól. Nem történt semmi. És ugyan beléptem a lakásba, és leültünk, az volt az érzésem, hogy nem vagyunk egyedül. Hanem, hogy ez a két oroszlán küzd ezért az emberért. Áldász csata folyik érte. És köszönöm nektek az imákat. Mert ott azon a helyen én rettenetesen féltem. Voltak ilyen élményeim már a szolgálatom során, amikor egészen közel éreztem az ellenséges hatalmat, aki nem Isten, és meg tudjátok érezni, hogy mikor van jelen. Mert ott akár azon a helyen, vagy azzal a személlyel, akivel találkozol, végtelen hidegség van jelen. És ezen a helyen, ahol letérdeltünk és imádkoztunk, és ezt a szabadító szolgálatot végeztem, soha nem csináltam még ilyet. Azt szeretném mondani nektek, hogy életre kelt ez az ige, hogy a júdabeli oroszlán győzött. Ilyen békét életemben soha nem éreztem még. Ugyan Isten igéje mondja a 34. Zsoltárban, a 8. versben, így mondja, hogy az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Isten angyalai jelen voltak akkor, és féken tartották a gonosz hatalmakat, akik nem akarják engedni azokat, akik neki szolgálnak. Természetesen nem akarják engedni. De az Úr Jézusnak a vére, ahányszor elhangzott az ő neve ebben az imádságban, minden egyes alkalommal elűzte a gonosz erőknek a hatalmát. Testvéreim, nem sűrűn beszélünk erről. Nem is kell, mert nekünk Jézusról kell inkább beszélni. De ezek a hatalmak ott vannak, és keresik a lehetőségét annak, hogy hogyan veszítsenek el minket, hogyan billentsék ki a kapcsolatunkat az Istennel, az Úr Jézussal, hogyan szakítsák szét a mi kapcsolatunkat ővele, és megtalálják a lehetőségeket, hogy hogyan megtalálja a lehetőségeket, hogy hogyan tegyék tönkre a mi kapcsolatunkat az Úrral. Nem biztos, hogy így, ilyen formában. Délután szeretnék bemutatni nektek egy filmet, amit én vettem föl még 2004-ben Nagykanizsán. Egy németországi UFO kutató fiatal embernek a filmről szól ez. Ő mondja el az élményeit arról, hogy fiatalok látták már egyébként. Hogy ő mondja az élményeit arról, hogy hogyan szabadította meg Isten a démoni erőknek a hatalmából. És testvéreim, nem hisszük el, hogy mennyire kézzelfoghatóan jelenlévő hatalomról van szó. Ahogyan mondja az apostol, hogy levegőbeli hatalmasság. Nem veszük észre, de ott lehet a megszólalásainkban, az egymással való kapcsolatunkban. Ott lehet abban, hogy hogyan tiszteljük és szeretjük egymást. És ezek alapvető kérdések, amelyek meghatározzák a kereszténységünket. Nézzük meg, hogy az egyik embert, a Simon mágusnak a munkáját, a Simon mágus egyértelműen, kézzelfoghatóan úgy jelent meg, ahogy van, de ott voltak a farizeusok, akik Jézus azt mondja, hogy mérges kígyóknak a fajzatai vagytok. Ezek az emberek nem gondolták volna, hogy Sátánnak a hatalma alatt vannak megszállott emberek. Vagy ahogyan Jézus mondja egy másik helyen, hogy a paráznák és a vámszedők, mit gondol a mai társadalom, vagy a pár évvel ezelőtti társadalom a paráznosságról, elítéli. És Jézus azt mondja, és különösen az a kultúra, azt mondja, hogy a paráznák és a vámszedők megelőznek titeket, mondja a képmutatóknak. Uram, Istenem, ments meg minket a képmutatásnak a bűnétől. Az őszintétlenségnek a bűnétől. Hogy nem vagyok őszintén szerető szívű, és nem fáradozom, nem erőszakolom meg magamat azon, hogy szeretni tudjak minden embert. Sokkal több múlik ezen, mint ahogyan gondolhatnánk. Vannak olyan periódusai az életünknek, amikor feltesszük a kérdést, mondjuk 1, 5, 10, 20, 40 év után, hogy érdemes volt-e Istent szolgálni? Érdemes volt-e vele együtt járni ezen az úton? Ezt a kérdést a tanítványok is föltették magukban. Jézus a szolgálatának egy szakaszában, és ez a szolgálatának a vége felé tartott, ekkor, látva az ő gondolataikat, látva az ő vívódásaikat, hogy meg tudják határozni az ő saját identitásukat, hogy akkor most kik is vagyunk mi, most Jézusnak a tanítványai vagyunk, de ki ez a Jézus? Ki ez a Jézus, akire rátettük az életünknek egy bizonyos részét, 3,5 év? Mi 3 éve lakunk itt, épp most gondolkodtunk Magdival, hogy 3 éve leszünk itt augusztusban a Veszprémi. Nagyon hosszú idő, 3 év. Nagyon hosszú idő. 3,5 évet az életedből nem kótyavetyész el. Nem? Ha egyetemre akarsz menni, akkor azt gondolod, 5 év. És ez a 3,5 év több, mint a fele ennek az időszaknak. 3,5 évet nem akárkinek adsz oda az életedből. És a tanítványok, amikor látták, hogy Jézus, akinek nem volt a fejét hova lehajtania, mert a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak fészkük, de az ember fiának nincsen ahová a fejét lehajtsa. Nem erre számítottak ők. Jó, ott volt az a sok hal, amikor kivonta Péter, igaz, meg a társa, János, kivonták a hálókat. Igaz? Ott volt. És Jézus, mikor ezt látták, azt mondták, hogy itt van az óriási lehetőség a kitörésre. Nekünk egy ilyen kapcsolat, aki tud parancsolni a halaknak, hogy ússzanak be a hálónkba. Ez azt jelenti, hogy Jézus gazdagságot ígér neki. És ezek az emberek valóban nem láttak túl a halakon és a hálókon. Pedig Jézus mondta neki, Péter, ugyanennyi halat fogsz majd, lelkeket az Isten országa számára. De nem értette még. És Jézus látva az ő vívódásukat, hogy mi lesz majd velük, hogyha Jézus nem lesz ott. Elvitte őket egy helyre. És itt szeretnék visszautalni az oroszlánra. Ki fél az oroszlántól, gyerekek? Na, őszinték is vannak itt közöttünk. Félünk az oroszlántól, amikor elordítja magát, akkor nagyon félelmetes tud lenni. Szeretném elmondani nektek, hogy én nagyon félek a cápáktól. Ezért, amikor a horvát tengerparton vagyok, akkor a családom ott nevetgél bent a tengerben. Nem sőzőn fordult elő, talán egyszer voltunk Horvátországban. Én mindig kémlelem a tengert, hogy mikor jön a cápa. És még ráadásul híreket is lehet olvasni róla, hogy tényleg vannak. Úgyhogy ez nekem elég ahhoz, hogy ne menjek nagyon be. Mindannyian félünk valamitől. És a tanítványoknak problémája nem Jézussal volt, hanem azzal, hogy nem értették saját magukat, hogy hogyan is működnek. És Jézus szerette volna az ő félelmeiket legyőzni. Szerette volna, hogyha le tudják győzni az ő erejével a félelmüket. Ezt honnan tudom? Volt egy területe Izraelnek, ott fönt északon a galileai tónál, amit messze elkerültek a hívő emberek, az izraeliták, a tanítványok, és mindenki, a zsidók is messze elkerülték ezt a helyet. Úgy hívták ezt a helyet, hogy Cezarea Filippi. Oda nem mentek zsidó emberek. Ez olyan hely volt, mint ahova a keresztény ember nem megy el ma. Tudjátok, milyen hely volt ez? Egy Pán nevű istennek a kultusz helye. Mit lehet tudni erről az istenről? Erről az istenről, csak így ilyen kisbetűvel mondom, mert ez egy görög isten volt. Hát onnan kapta, vagy ő róla kapta a nevét, a pánik kifejezésünk, a páni félelem, és még a pán síp is egyébként. Ott volt a kezében ez a síp, és amikor megfújta, akkor a pásztorok, akiknek a védő istene volt ez a pogány isten, ők védelmet kaptak a nyájaik. És Jézus azt mondta, elviszem arra a helyre ezeket a tanítványokat, az én szeretett tanítványomit, ahol minden zsigeri félelmükkel találkozni fognak. És amikor én átéltem ezeket az eseményeket, amiket elmondtam itt nektek, akkor valami hasonlót értettem meg, amit Jézus itt tanított nekik. Olvassuk fel ezt a részt a Bibliából. Máté evangélium a 16. fejezetében található, a 13-tól a 18. versig. Amikor pedig Jézus, tehát Máté 16-13, amikor pedig Jézus Cezarea Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait, az emberfiát, kinek tartják az emberek? Ők pedig azt felelték, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ezek nagy emberek mind, igaz? Óriási próféták, egy kortárs próféta, Keresztelő János, akit követtek százezrek. De Jézus nem elégedett meg ezzel a kérdéssel. Nem feltett egy másik kérdést, és ezt a másik kérdést az elsővel együtt fölteszi nekünk is ma itt. Kedves testvérem, kedves gyermekem, kinek mondanak engem az emberek a világban? Amikor azt mondod, hogy Jézus, beszélsz rólam, Jézusról, mit mondanak az osztálytársaid, a munkatársaid, akikkel találkozol? Kinevetnek? Mit gondolnak rólam? És annyi választ tudunk adni. Most már sajnos elég sűrűn előfordul az a válasz, hogy nem tudom, hogy ki ő keresztény világban. Persze ez egy kultúrkereszténység, amiben élünk. Nem áll meg itt az Úr Jézus. hanem a következő, ennél fontosabb kérdést fölteszi, hogy ti kinek mondotok engem? És azt hiszem, hogy ennél személyesebb kérdést Isten nem tehetne fel nekünk. Ki neked Jézus? Ki neked Jézus? Egy régi szép emlék, amit befödött az egyházi életnek a pora, a régi tapasztalatoknak a nagy neve, hogy olyas valaki, akivel ma reggel beszélgettél. Kicsoda. Nagyszerű, ahogyan Péter az ügyeletes válaszoló válaszol, és azt mondja, te vagy a Krisztus. Te vagy a szabadítóm. Te vagy az én szabadítóm. Annak a Péternek, aki kész azonnal tüzet hozni az égből, hogyha emberek nem azt teszik, amit ő akar. A Péternek, aki kész elárulni, amikor félelmetes körülmények között van, te vagy a szabadítóm. Te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És testvéreim, itt a kérdés nekünk. Ki nekünk Jézus? Úgy igazán? Ki neked ő? Ki átalakít? Érzed az erejét az életedben? Aki mássá tesz, átformálja a jellemedet. Mert hogyha ez nem történik meg, akkor valami baj van. És így folytatja Jézus, így válaszol. Boldog vagy, Simon Jóna fia, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán, melyik kősziklán? Péteren, aki majd egy pár óra múlva azt mondja neki Jézus, hogy távozz tőlem, Sátán, erre a kősziklára gondolt? Melyik kősziklára gondolt? Tessék? A szabadító Istenre gondolt, önmagára, a Krisztusra, hogy amikor ezt mondta Péternek, hogy én erre a kősziklára fogom fölépíteni az egyházamat. Ki az egyház? A szervezet? Az ilyen-olyan egyházak? Katolikus, református, evangélikus, adventista? Erre gondolt Jézus? Nem, az eklézsiára, a kihívottak közösségére, akik igénylik Krisztusnak a hatalmát és erejét, megváltoztató, átformáló erejét az életükben, hogy napról napra jobban és jobban hasonlítsanak ő rá. Na azt mondja Jézus, én erre a kősziklára fogom fölépíteni az egyházat, amiben te is tartozol, ami most még éppen alakulgat, formálódik, erre a kősziklára fogom rátenni. Én magamra fogom rátenni. Ezért bízhatsz abban, hogy az egyház, ebben az értelemben vett egyház mindig létezni fog. Hogyha a kereszténység történetét vesszük alapul, akkor azt látjuk, hogy voltak kegyelmi állapotok, amikor nagyon jó lelki állapotban volt az egyház. Ismerjük a hét gyülekezetnek a történetét, ezt most nem akarom újra elmondani. De mindig voltak mélypontok, amikor megszűntek egyházak, vagy megszűntek vallásos szervezetek. De Jézus nem erről beszél, hanem a Krisztus követőknek a közösségéről beszél. Mert a kettő nem ugyanaz. És így fejezi be Jézus, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Én úgy tudom elképzelni, hogy ott álltak, valahol leültek Jézus és a tanítványa, és elmondta nekik ezeket a gondolatokat Jézus. És egyszer csak kinyújtotta a kezét, és odamutatott egy helyre. Nyugodtan nézzétek meg, interneten megtalálható. Cezarea Filippinek a szikla ormain található egy nagy nyílás. Ami messziről úgy néz ki, hogy egy feneketlen barlang. És az emberek, akik ott éltek, és ez az óriási kultuszhely, ahova jártak a világ minden tájáról, ezért nagyon szerették ezt a helyet a rómaiak is, és nagyon sok pénzt lehetett keresni. Az volt a hiedelem, hogy ez a hely nem más, mint a pokolnak a bejárata, a pokolnak a kapuja, ahol Pán Isten ott van a kapunak a bejáratában, és az embereket elrabolja, és meghalnak, akik ott vannak. Ezért nem akartak menni oda zsidók. A legnagyobb ellensége a hitnek, a pogány hit volt, a Krisztusba vetett hitnek a pogány hit volt a legnagyobb ellensége. És Jézus ide vezette el az ő tanítványait. Nem véletlenül. Azt mondta Jézus nekik, még ez a hely is kevés ahhoz, hogy tönkre tegye azt, amit én felépítettem. Nem a szervezetben, hanem te benned, Péter, és te benned, ti bennetek tanítványaim. Mit jelent ez nekünk? Jelent ez valamit nekünk? Jézus, akinek a démonoknak a seregei engedelmeskedtek, nem? Akik ellen légiók is hiába álltak föl. Jézus azt mondja nekik, itt állunk ezen a helyen, a pokolnak az úgynevezett bejáratánál, de nincs hatalmuk rajtatok. És én ezekkel a gondolatokkal szeretném most befejezni. Én nem tudom, hogy mivel küzdötök, de mindannyiunknak vannak küzdelmei. Tudom, hogy mindannyiunknak vannak küzdelmei. Mindannyiunknak. Nincs ember itt a teremben, akinek ne lennének aggodalmai vagy küzdelmei. De szeretném elmondani nektek és hirdetni azt, amit Jézus itt mondott. Hogyha te ő benne vagy, hogyha te átadtad az életedet ő neki, és ő a legfontosabb számodra, akkor akármennyi ördög jöhet. Akármennyi. Akármilyen formában, akármilyen állarcban jöhet. Jöhet a képmutatás állarcában, a szeretetlenség állarcában. Jöhet a pénz állarcában, jöhet bármilyen formában. Nem szakíthat el Krisztustól téged. Ezt üzeni nekünk az Úr. És én boldog vagyok azért, mert neki szolgálhatunk. És őt dicsőíthetjük itt ezen a helyen is. És tegyük meg most úgy, hogy felállunk és imádkozunk együtt. Drága Úr Jézusunk, köszönjük neked a te üzenetedet, amit ma adtál nekünk. Látjuk Pétert, aki ott áll, és annyira hasonlítunk ő rá. Ami személyes életünk tele van olyan kihívásokkal, amelyeken nem tudunk uralkodni, vagy úrrá lenni emberileg. És ezért szeretnénk most hozzád jönni, teljes valónkkal és lényünket, és dicsőíteni téged, a te nagyságodért, és a te jóságodért, hogy lehajoltál hozzánk, eljöttél erre a földre, és az életedet adtad, értünk, Úr Jézus. Megmutattad, hogy te értünk akarsz küzdeni. Nem az, hogy neked van hatalmad, mert bár ez is igaz, de ezzel a hatalommal te minket akarsz szolgálni. És köszönjük neked, hogy a te országodban van hely számunkra. Szeretném most oda borulni hozzád, úgy, hogy Péter tette ezt. Átölelni téged, és dicsőíteni te nagy nevedet, ami megváltásunkért, ami üdvösségünkért, ami benned van, a te nevedben, Jézusunk. Köszönjük, hogy ismerhetjük a te nevedet, hogy kiejthetjük a te nevedet, mert ezt nem mindenki teheti meg. És dicsőítünk azért, mert megszabadítatsz a mi vétkeinktől, a mi bűneinktől, és új emberré akarsz tenni nap, mint nap. Segíts, hogy ne adjuk fel soha ezt a vágyunkat, hogy közelebb és közelebb kerüljünk hozzád, hogy a veled való kötelékünk erősebb, napról napra erősebb és szilárdabb lehessen. Ezért könyörgöm a gyülekezetért, a gyülekezet minden tagjáért, az itt lévőkért, és azokért, akik nincsenek jelen, hogy a te békességed és a te oltalmazó kegyelmed nyugodjon meg valamennyiünkön. És kérlek, hogy segíts meglátni mindazokat az akadályokat, amelyek közéd és közénk állnak, Úr Jézusunk. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, a mi megváltónkért, és a Szentléleknek a munkájáért. Áldva legyen a Szent Háromság mindörökké. Amen.